Jó estét kívánok mindenkinek! Az utolsó fájó szívvel, de utolsó alkalom ez most még szünet előtt. Szerdán még találkozunk, de akkor már nem ezt fogjuk tanulni. Úgyhogy megpróbáljuk most már befejezni ezt a 24-es fejezetet. Egy fejezetet sikerült tanulni ezzel a szemeszter alatt. Még nem volt egy hosszú szemeszter. Gyorsan csak, hogy felelevenítsem, hogy miről volt szó az előző alkalommal. Ugye azt, arról beszéltünk, még mindig ebben a témakörben vagyunk, hogy ha az ember, hogy milyen olyan meditációs lehetőséget kaphat az ember, olyan gondolmenetet, ami által könnyebb lesz a számára elkerülni a rossz utat, és esetleg föl tud fedezni magában amúgy is létező prioritásokat, amiket tovább tud terjeszteni. És finoman kifejezve. Ez ugye azt mondtuk, hogy az embernek, a tánya úgy nevezte, hogy a rejtett Isten szeretet, ami mindenkiben megvan. Mi úgy mondtuk, hogy ezt úgy is lehetne nevezni, mondjuk a magyarul lelkiismeretnek neveznek. Tehát az a pont, amin túl az ember nem, azért már nem csinál csúnyát. Amire már azt mondja, hogy ez már egy határ, amit nem lehet átlépni. És annak a jellemét mutattuk be, hogy az ember általában, mivel ez valami rosszat csinálna, akkor bemagyarázza magának, hogy ez még nem olyan borzasztó. Ez még elmegy, ez még belefér, ez még nem történik olyan nagy probléma. És ugye azt mondtuk, hogy hát ez történik a vétkező emberrel, hogy azt mondja, hogy ezzel még nem vágom el magam Istentől, ez még nem egy olyan szélsőséges dolog, amivel én tönkreteszem magamat, amivel elvágnám magamat az örökkévalótól, és ezért ez még így még valahogy belefér. Igen, ám, de hogyha az ember belegondol abba, hogy valójában minden vétekkel, minden tiltó parancsolattal olyan, mintha mintha a bálványimádást tilalmát szegné meg, akkor egy kicsit komolyabban kell venni a dolgokat. Azt mondtuk ugye, hogy minden tiltó parancsolat hasonlítható a bálványimádás tilalmához, és minden tevőleges parancsolat pedig hasonlítható az egyisten hit felhívásához, tevőleges parancsához. Ezért is van az, hogy a 10 parancsolatban, az ezt szeret a Dibrotban, ez a 2 parancsolat az, ami Isten szájából közvetlenül hangzik el. Mert ez az a 2, ami a legfontosabb, hiszen ebben foglaltatik benne minden más. Ha az ember ezt végig gondolja, akkor könnyebb lesz védekeznie saját magával szemben, amikor a saját rossz állatias ösztöne hajtja valamilyen negatív cselekedetre, és azt magyarázza neki, hogy ez nem olyan vészes, ez nem olyan tragikus. Tehát akkor mit mondtunk tulajdonképpen, ahol most mutatjuk, hogy a vétek, mindegy, hogy milyen, az valahogy az bálványimádáshoz kapcsolható. Végül is szimbolikusan persze, de a bálványimádással egy szinten említhető, vagy egy egyenlőséggel tehető a bálványimádás és minden vétek között. Természetesen a tánya az egy filozófiai mű, egy filozófiai, pszichológiai mű. Egy nem, most nem jogi szempontból mondjuk, nem elsősorban, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy más latba esik jogi szempontból a bálványimádás, mint más bűnök, és különböző vétkek között amúgy is vannak különbségek, ezt már csak a rájuk kimért büntetésből is láthatjuk. De mi most nem ebből a szempontból nézzük, hanem úgy szimbolikusan inkább. És erre azt mondjuk, hogy igazából minden vétek egyenlő a bálványimádással. Nem is volt szó, most egy kis kitérőt még tegyünk, kis ismétlést, hogy tulajdonképpen mi köze a véteknek a bálványimádáshoz. Miért éppen a bálványimádáshoz hasonlítjuk? Valaki emlékszik esetleg? Mi volt a kapcsolat?
Mert igazából, mintha önmagából Isten csinál. Uh-huh. És ez jogosítja őt fel arra, hogy akár öljön, vagy ilyesmit csináljon, uh-huh.
Hát akkor ha öl, de itt most azt mondjuk, hogy minden vétket.
Tisztán csak az első kettő, Isten parancsolat. És ez egyik a
Igen. És most következik ebből, hogy minden tilalom olyan, mint hogyha a bálványimádás lenne.
Hát mert nem az Isten akarata szerint cselekszem,
aha,
hanem a saját magam akarata szerint. Én saját magam meg nem vagyok Isten ilyen társadalmi rendelkező egyéb.
Igen, vagyis hogyha ha isteni akarattal szemben a saját akaratom szerint cselekszem, akkor ez olyan, mintha megtagadnám Istent. Mint hogyha bekorlátoznám. Jó, hogy te ezt mondod, de én másképp mondom, én másképp gondolom. És ugye azt mondtuk, hogy az egyisten hit, az nem csak azt jelenti, hogy a bálványimádás, nem, máskodra, az egyisten hit, az nem csak azt jelenti, hogy egy Isten van, és nem több Isten, hanem azt jelenti, hogy csak Isten van. Mi tulajdonképpen minden Isten, és minden Istenen múlik. És mindenben ott van Isten. Ha én megtagadom Istent, és azt mondom, hogy most hiába ez a parancsolat, vagy ez az elvárás, én másképp megyek, akkor ezzel ezt a mindenhatóságát és egyetlenségét tagadom meg. És ezért olyan minden vétek, mint hogyha bálványimádás lenne. Ne nézz rám ilyen csúnyán. Még egyszer vegyük át, hogy vagyis van ez. Hogy?
Nem.
Ja, belement a szem. Jó? Tehát akkor azt mondtuk, hogy akkor minden vétek tulajdonképpen az isteni mindenhatóságnak a megkérdőjelezése. És ezért olyan, mintha a bálványimádás lenne. Na hát akkor ezek szerint egyenlőségjelet tettünk az összes vétek és a bálványimádás között. És itt volt egy kérdés, talán emlékeztek a kérdésre? Hogy nem? Nem emlékeztek? Volt egy kérdés, hogy, tulajdonképpen ja, hogy mondhatjuk azt, hogy minden vétek egyenlő a bálványimádással? Akkor azt mondtuk, hogy azért látjuk, hogy van három olyan vétek, amiért az életemet is áldoznom kell, az összes többiért viszont nem szabad áldoznom az életemet, ha kényszer alatt vagyok. Ugye a, melyik az a három, amiért akár az életemet is áldoznom kell, csak hogy megtartsam a előírást? A tilalmat. Igen. Az emberölés és a... Az a bálványimádás. És a paráználkodás. Tehát a bálványimádás, tehát a zsidóságból a kitérésnek nevezted, ugyanaz a kategória, a paráznaság és a gyilkosság, az emberölés. Az összes többinél viszont nem csak, hogy nem muszáj meghalnom, hogyha ne adj Isten ilyen kényszerhelyzetbe kerülök, hanem tilos is hagyni meghalni magad, inkább meg kell tegni a parancsolatot. Mit látok ebből, hogy mondjuk a szombat tilalmát nem említhetem egy szinten a bálványimádás tilalmával, mert a szombat tilalmának a megszegése az nem egy olyan dolog, amiért az életemet kéne áldoznom. Sőt, ugye az előírás az az, hogyha valakinek azt mondják, hogy dolgozzon szombaton, egy különben halálbüntetéssel sújtják, akkor inkább dolgoznia kell szombaton. Ezt különben elmondom, hogy ez nem egy, ez egy közismert dolog, nem? Vagy most már közismert. És ez így van minden parancs. Azt mondják, hogy egyen nem kósert, ha nem, akkor megölik. Ugye megölsz? Akkor meg kell enni, nem kell magát. Sőt, nem is szabad feláldozni magát. És itt tovább az összes parancsa, kivéve a előbb említett három. Azt mondják, hogy kövessen el a paráznaságot, akkor inkább meg kell halnia, mint hogy ezt megtegye. Hogy boruljon le egy bálvány előtt, inkább meg kell halnia, mint hogy ezt megtegye. Az érdekes különben az, hogy ez nem teljesen van így. Ugyanis az is kérdés, hogy mi a motivációja annak, aki téged ilyen kényszerhelyzetbe hoz. Ha valaki azt mondja, hogy dolgozzál szombaton, nem, akkor megölünk. Akkor, ha ezt csak önös érdekekből teszi, tehát azért mert neki azt szeretné, hogy több legyen a munka, vagy tehát, hogy nagyobb eredménnyel dolgozzál neki, mondjuk te a szolgája vagy, akkor ez tényleg neki inkább meg kell szegni a szombatot. Ha viszont azért mondja, mert tudja, hogy neked szombaton tilos dolgozni, és éppen a te vallási érzésedet akarja megtörni, akkor fel kell áldozni magadat. Inkább, mint hogy dolgozzál. Sőt, a Talmud azt mondja, hogy ebben az esetben nem csak egy parancsolat megszegésénél kell feláldoznod magadat, hanem még egy szokás megszegésénél is. És a Talmud azt a példát használja, hogyha valakinek mondjuk egy bizonyos helyen az a szokás, hogy a zsidók másképp kötik a szandájukat, mint a nem zsidók. Egy ilyen teljesen, amúgy teljesen irreleváns szokás. Tórában arra nincs semmifajta utasítás, hogy hogyan kössük a szandálunkat. De itt így alakult, hogy a zsidók már jellegzetesen másképp kötik a szandájukat, és jön egy diktátor mondjuk, aki csak azért, hogy a zsidóknak ezt a szokását megtörje, ő nyilván nem tud különbséget tenni, hogy mi a lényeges szokás, meg kevésbé lényeges szokás, hogy ezt a szokását megtörje, hoz egy rendeletet, hogy mostantól a zsidóknak másképp kell kötni a szandájukat, akkor a zsidók még az életük árán is, hogy az eredeti módon kell, hogy kössék a szandájukat. Miért? Mert ha elkezdik a szandálkötéssel, onnan nincs megállás, és a zsidóságnak vége. Nagyon érdekes előjelző. Nem csak az a lényeges, hogy milyen jelentőségű az a dolog, hogy nem szombatszegésre van, csak az átkötöm a szandálomat a másik irányba. Nem csak az a kérdés, hogy mit csinált, az is kérdés, hogy mi volt a motiváció annak, aki téged rá akar erre kényszeríteni. A motiváció az, hogy a hitedben megtörjön, akkor teljesen mindegy, hogy mi az, amivel a hitedben meg akar törni. Hogyha ez valamilyen módon köthető a hitedhez, vagy a zsidóságodhoz, a zsidó identitásodhoz, akkor azért az életedet is adni kell, mert azzal az egész zsidóságnak vége, hogyha ez egy érdekes dolog. És ezért van az, hogy a különben most mondjuk éppen közeledik Hanuka. A Hanuka akkor mire emlékezünk? Arra, hogy betiltottak egy csomó, a görögök betiltottak mindent, betiltottak a körülmetélést, a szombattartást, ugye, a tóra tanulást, és a zsidók ezért az életüket áldozták. De hogy áldozták az életüket? Ezért, amikor azt mondtuk az előbb, hogy tilos az életedet áldozni, kivéve három parancsolatnál. Bálványimádás, paráznaság és emberölés. Hát azért, mert itt más volt a szituáció. Itt nem egyszerűen azért tiltották meg a körülmetélést, mert nem tudom én, mi bajuk volt. Ma azért, mert ezzel akarták megtörni a zsidóságot. És ebben az esetben mindegy, hogy mi az, amire kényszeríteni akarnak, mi a kényszernek nem adjuk be a derekunkat. Kérdés volt. Nem emlékszem, hogy van. Nem emlékszik, mert végigolvastad az egész Talmudot? Igen, hol? Aha. Nem emlékszem, hogy hol, melyik traktátusban van, de mindesetre ez az előírás. Most visszajönne tehát, akkor a kérdés az az, akkor visszatérve a mi témánkhoz, hogy miért mondjuk azt, miért mondja a tárgy azt, hogy egyenlőséggel van a bálványimádás és az összes többi tilalom között, akkor látjuk, hogy nincs egyenlőséggel. A bálványimádásért az életet kell áldozni, és a többiért nem kell az életedet áldozni. Mi a válasz erre? A válasz az, hogy tulajdonképpen mondjuk a szombat megszegésekor szabad, vagy szombat érezésekor inkább meg kell szegned a szombatot, mint hogy az életedet áldozzad, az azért van, hogy utána további szombatokat meg tudjál tartani. Azt az valóban a szombat traktátuson van, hogy azt mondja, hogy ha valakit az élete árán akarnak kényszeríteni el, hogy szegje meg a szombatot, vagy akár nem is kényszerítik, hanem a sors kényszeríti, mondjuk egy életveszélyes helyzetben van, vagy ő vagy az társa, akkor szegjen meg egy szombatot, hogy utána több szombatot meg lehessen tartani. Ugye valakinek megmentem az életét szombat szegés árán, szóval megéri megszegni most a szombatot, hogy utána ő is több szombatot tudjon tartani. Megéri mondjuk nem kóser ételt ad neki, mint gyógyszert, azért, hogy utána viszont tudjon sokszor kósert enni. Ez az alapelv. De nem az, hogy esetleg ez egy kevésbé fontos tilalom. Akkor itt folytatjuk.
Kötekednék egy kicsit.
Igen.
Amit te mondtál most a idézőjelben kisebb védkep esetére, ez egy külső kényszer. Mi van, hogyha az én védkem a sajátom, én külső kényszer nélkül összegek meg egy parancsot.
Milyen értelme mi van?
Ne, tehát itt, most ugye a nagy kérdés az, hogy, hogy egy parancs megszegés a bálványi mádás, és a bálványi mádás, hogy a büntetés, és mi van a külső kényszer, hogy az, ami miatt én ezt a...
Én most nem értem, a, mit érdez, hogy mi az, hogy mi van? Mi
a... Tehát itt egy felmentést adtál arra, hogy, hogyha külső kényszer hatására összegek meg bizonyos parancsokat, de már nem külső kényszer hatására.
Nincs felmentés.
Nincs felmentés, akkor halál.
Most akkor te egy a témánktól független kérdést teszel fel, mert a mi téma...
Hogy a bálványimádásnak a büntetése a halál.
Igen. Sok-sok parancsolatnak a büntetése a halál, különben. Nem csak a bálványimádásnak. Az alapvető különbség a bálványimádás a többi között, levetve még azt a plusz kettőt, hogy az életed árán is meg kell tartanod. Tehát ha valami utnál fogva ezzel meg tudnád menteni az életed, akkor se szabadod. Az összes többiénél pedig lehet. De például a szombatszegésért is halálbüntetés jár elvileg. De ebben a tekintetben nincsen különbség, és még nagyon sok parancsolat megszegésért halálbüntetés jár. Arról beszéltünk külön, hogy a gyakorlatban, ha valaki megszegi a szombatot ma, nyilván nem lehet halállal büntetni, mert előbb nincsenek meg a jogi feltételek. Nincsen 71 tagú, vagy 23 tagú bíróság, nincsen, nem is lenne meg a lehetőség arra, hogy egy ilyen bíróságot felállítsunk, mert megszakadt az az avatási folytonosság, ami Mózestől ment. De Mózestől fogva, amikor Mózes fölavatta az első 70 bölcset, akkor azt egy ilyen kézrátétellel, van ennek egy ilyen hagyományos felavatási ceremóniája, és ezek avathattak újabb olyan bölcseket, vagy bírákat, akikből aztán olyan bíró lehetett, aki a 23 vagy a 71 tagú bíróság tagjává lehetett, amely bíróság halálbüntetést kikaphattak. Ez a folytonság megszakadt, tehát most hiába áll össze 71 rabbi, nem is lehetne ilyen bíróságot hozni, mert eleve, hogy valakit halálbüntetést szabjanak ki, vagy bármifajta büntető testi fenyítése járó büntetést, az ki van zárva. Ha szabhatnának, akkor sem szabhatnának ki, mert is egy ilyen vallási bíróságnak végrehajtó hatalma, mint korábban az ókorban volt. De még az ókorban is, amikor létezett ilyen bíróság, és létezett ilyen végrehajtó hatalom, akkor sem voltak a gyakorlatban gyakoriak, sőt kifejezetten ritkák voltak a halálbüntetések, mert annyi minden feltételnek meg kellett felelni. De ezt említettem, a Talmud azt mondja, ha egyszer egy 70 évben kirottak valakire halálbüntetést, ott már valami nem stimmel. Összességében, hogy nem rendelnek az életére. Összességében, akkor valami nem stimmel, mert nem lehet, hogy minden feltételnek megfeleljen, hogy ott volt két tanú, hogy a két tanú figyelmeztette, hogy tilos ezt megtenni, és ő válaszolt, hogy tudom, hogy tilos, és mégis megteszem. Eleve nem nagyon valószínű, hogy valakire halálbüntetést szabjanak. Ha viszont így van, akkor miért mondja olyan gyakran a Tóra valamire, hogy az halálbüntetéssel jár? Hogy a dolognak a súlyosságát hangsúlyozza. És eleve, ha már ebbe belementünk, akkor érdemes itt tisztázni valamit, hogy a halálbüntetés fogalmára kétfajta kategória van. Van a földi halálbüntetés, amiben belül négy típus létezik, ugye a kövezés, fejezés, egyik finomabb, mint a másik, folytás és tűz. Ez a három, négy finom lehetőség van. Mi? Ezt Istenre mondom, nem a... most akkor ez a négy fajta halálbüntetés. Ezek az úgynevezett földi halálbüntetések. Van egy másik kategória, az az úgynevezett karét. Karét az az égi halálbüntetés jelenti. Mi azt jelenti, hogy ha az illető elkövet egy adott vétket, akkor elvileg úgymond elvágja a lelkét. Ugye, ezt úgy értem, hogy a lélek, az valahol az isteni lélek, ami az életet adó lélek tulajdonképpen, az be van, az egy, mint egy kötél, ami be van kötve az örök élet forrásába, az örökkévalóba, És a kötél, mint ahogy a kötél sok kis apró sodronyból van össze sodorva, hasonlóan ennek a léleknek is sok apró kötélből van. Minden egyes vétekkel az ember, mintha elvágna egy kis...
Farag rajta egyet.
Farag rajta, egy szérnát belőle elvág. Tehát gyengíti a kötelet. Az olyan véteknél, ami égi halálbüntetéssel jár, az olyan, mintha az egyet elvágná. És ezért fizikailag is meghal, de nem csak fizikailag hal meg, hanem a lelke is úgymond el van vágva Istentől. Mert mindjárt szerintem, hogy a lelke meghal-e, vagy nem hal meg, de most mondjuk, hogy fizikailag ennek van hatása, tehát, hogy ő valamilyen betegség által, vagy valami ég sors által hozott dolog által meghal. És a Talmudban ez úgy van jellemezve, hogy két szempont is van, vagy két mód is ez megjelenik, vagy úgy, hogy 60 éves koráig meghal, vagy úgy, hogy a vétektől számított 60 éven belül hal meg. Itt ez volt valakinek a Óbudán a 60 éves születésnapja, és akkor köszöntöttük, mondtuk, hogy a Talmud azt mondja, azt hiszem Rabbi Yossiról, hogy amikor elérte a 60 éves születésnapját, akkor nagy ünnepséget rendezett, mondtam, mert most látom, hogy ezek szerint biztosan nem követtem el olyan vétket, ami égi halálbüntetése jár, mert még élek. És a gyakorlatban ezzel a tánya később fog foglalkozni, vagy talán lehet, hogy már foglalkozott is vele, csak nem, azt mondom, hogy később fog foglalkozni. Fölteszi azt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy látjuk, hogy sok olyan ember van, aki elkövet mindenféle bűnt, többet is akár, ami égi halálbüntetés jár, és nem hal meg. Továbbra is nagyon kitartóan és vígan él, akár mind a két szempontból, tehát mind a 60 éves korától, mind pedig a vétektől számított 60 éven túl. És erre azt mondja, hogy mikor működött ez a módszer, amikor általában az emberek az általánosságban valóban Istentől egyenesen kapták az éltető erőt. Akkor, ha elkövettek egy ilyen vétket, akkor nincs éltető erő, bum, el van vágva. Szóval, de a mai korban, amikor az emberek, az egész emberiség kicsit lejjebb, erkölcsileg lejjebb van süllyedve, akkor sok éltető erőt kapunk nem egyenes formában, hanem ahogy mi erről beszéltünk a múltkor, egy ilyen hátsó kiskapun. Ugye beszéltünk, emlékezzetek róla a bulinak, a lakodalomnak a példájára, amikor vannak a vendégek, akik egy tányéron kapják az ételt, és vannak a kutyák, meg a macskák, akik a moslékot eszik. A moslékot evő kutyák, macskák gyakran sokkal többször repetázhatnak, és sokkal többet ehetnek, mint azok, akik a vendégek. Hát ők egy hátsó kapun kapnak, nem egyenesen. De mivel az ember ma hátsó az életenergiáját nem csak közben a isteni lélekből kapja, hanem egy hátsó kapun, de lehet, hogy el van vágva az ő isteni lelke, mert letelt az a 60 év, de továbbra is él, mert az életenergiának egy részét nem ezen a közvetlen szálon kapja, hanem egy hátsó megközelítésben. De ez csak azért, hogy megértsük, hogy hogy lehet az, hogy ez a dolog nem működik, hogy nem látjuk, hogy tényleg az emberek mindig meghalnak a vétek után 60 évvel. Tehát akkor ez csak mind ilyen háttérinformáció, ami a következőkben, jó is, hogy rákérdeztél, a következőkben lényeges lesz, ugye, és azt ne felejtsük el még a kérdésedben visszatérve, hogy mi van azzal, valaki saját akaratából elkövet egy bűnt, ami halálbüntetéssel jár, ugye akkor kifejtettük, hogy egy halálbüntetést, földi halálbüntetést semmiképp nem kaphat, az égi halálbüntetésre pedig ugye most elmondtam hosszasan a választ. Ugye azt érteni kell, hogy tulajdonképpen a zsidóság most nem büntetés koncentrált. Szóval nem büntetés központú a zsidó vallás. Mit értek ez alatt? Nem arra kerül a hangsúly, legalábbis ebben a haszid felfogás szerint, hogyha te elkövetsz egy vétket, akkor milyen súlyú büntetést fogsz kapni. És hogyha ha egy jó cselekedet teszel, akkor milyen nagy lesz a jutalmad. Hanem arról beszélünk, hogy tulajdonképpen minden parancsolat megtartására te közelebb kötöd magad Istenhez, és minden vétekkel egyre jobban elvágod magad Istentől. A büntetés az csak egy következmény ennek az elvágásnak, de nem az a lényeg. Nem azzal akarunk megijeszteni téged, vagy nem akarjuk megijeszteni magunkat, hogy azt mondjuk, hogy hát, ha elkövetted ilyen bűnt, akkor a fejedre fog esni egy tégla, megbénulsz, megvakulsz, kitekerik a nyakadat, és majd a pokolban is milyen nagy üstökökbe fognak főzni téged a kis luciferek, hanem nem ez az érvelés, hanem egyszerűen az, hogy minél jobban csinál, tehát azt megéreztetni az emberrel, hogy milyen súlyos, önkárosító folyamatot tesz, amikor egy vérket elkölt, és mennyire jót tesz magával, amikor valami jót cselekedet tesz. Ez olyas, mint amikor az orvos azt mondja neked, hogy ne egyél, mit tudom én. Mit?
Zsírosat,
vagy ugye koleszterin, tabla. Akkor ezt előadhatja úgy is, hogy ha ne egyél, akkor nem tudom, akkor majd megverlek, hogyha eszel koleszterin. Ez kevésbé hatásos. Viszont azt mondja, elmagyarázza a folyamatot a paciensnek, és mondjuk egy kis dokumentumfilmet kölcsönad neki, hogy megnézze, hogy megértse, hogy mi az a koleszterin, akkor az ember mondjuk ránéz arra a zsíros húsra, és rosszul lesz tőle, mert a gomára gondolattól is annyira beleéli magát, hogy ez milyen micsoda méreg. Mint hogy nem kívánja meg a ciánt, úgy nem fogja megkívánni a zsíros koleszterint. Nyilván most elhúzom ezt a dolgot, de erről szól. Ez a meditáció is erről szól. Arról szól, hogy azt mondjuk, hogy minden vétek olyan, mint a bálványimádás. Ezzel tulajdonképpen azt akarjuk tudatosítani az emberben, hogy nincsenek kis vétkek, meg nagy vétkek. Ahogy egyértelmű a számodra, hogy van egy olyan vétek, ami az utolsó, ami tényleg mindentől elvág téged, hasonló módon minden rosszra tekints így, és a másik oldalról meg minden jó cselekedetet tekints úgy, hogy ez mennyire közel hoz téged, és micsoda végtelen értéke van minden cselekedetednek, minden jó cselekedettel micsoda végtelen dologba tudsz bekapcsolódni. Most...
Említetted közben ezt a lehetőséget, nem lesz, hogy megválaszolva, hogy a lélek meghal, vagy ilyen azért nincs.
Igen. Hogy a lélek meghal. Ez egy jó kérdés. Ugye elvileg mi hiszünk abban, hogy a lélek örök. Életű, Isten szikrája. Megmondom neked, hogy őszintén nem vagyok teljesen tisztában ezzel a témával. Megmondom, hogy miért nem, mert én nem látom át pontosan itt két ellentmondásos dolog szokott megjelenni. Vannak olyan klasszikus források, ahol egyértelmű azt mondja, hogy igen, van ilyen állapot. És itt is lesz erre utalás mindjárt. Hogy van olyan vétek, amivel tulajdonképpen az ember az egész kötelet elvágja, és ezzel teljesen elvágja magát Istent, és a lélek meghal. Ez lenne a karet. Tehát az égi halálbüntetés szerint itt van ez. Hogy olyan súlyos a vétek, hogy elvágja magát Istent, és ezzel a lélek meghal. Hiába, hogy lehet, hogy biológiának tovább él, de meghalt a lelke. Szóval vannak ilyen források, amik egyértelműen ezt írják. Ugyanakkor pedig az egyik alapgondolata a kabbalisztikus műveknek és mondjuk a haszinizmusnak, hogy van egy olyan szintje a léleknek, ami soha nem hal meg. Azt gondolom, hogy ezt az ellentmondást azzal lehet átkidalni. Világos az ellentmondás? Azt gondolom, hogy ezt az ellentmondást azzal lehet átkidalni, hogy a kabbala azt mondja, hogy az ember az ember lelkének különböző szintjei vannak. A léleknek vannak olyan szintjei, amik a külső funkcionális működését adják. Ugye? Például az érzékszervi működések, az agyműködés, és így tovább, és így tovább. Van egy magasabb szintje a léleknek, mondjuk, ami nem csak a biológiai működésért felel, hanem mondjuk megjelenik benne a kognitív gondolkodás képessége, és hasonló. Van egy még magasabb szintje a léleknek, ami kognitív gondolkodás, érzelmek, és így tovább. Van egy még magasabb szintje, ami egyfajta morális, lelkiismereti része a léleknek. Tehát látjuk, hogy különböző szintek vannak, attól még, hogy valaki mondjuk biológiailag működik, nem feltétlenül látom, hogy egy másik része is működik, és fordítva. Lehet, hogy valakinek megy még a kognitív gondolkodása, és van lelkiismerete, de biológiailag a művése már korlátozott. Mit akarok ezzel szemléltetni? Hogy a léleknek különböző szintjei vannak. Van a léleknek egy olyan szintje, kettő, de most nevezzük egynek, ami nem költözik be a testbe. Olyan, mint hogyha a testen kívül lenne. Most ebben nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert ez egy külön, teljesen külön témája a haszid filozófiának. Tulajdonképpen ezt a szintet úgy hívjuk, hogy a kabbala öt szintről beszél. Az első három az a nefes, Ruach és a Neshama, most alulról. Ez a, most a lefolytam mindegyik a lélegzéssel kapcsolatos, a nefes az a, mindegyik a lélegzés, mindegy, hogy fordítanám kicsit szinonimákat a lélegzésre. A lélek szó magyarul is a léleg, ugyanabból a szóból van, hiszen ez a életfunkciónak egy, hagyják-e? Ez a három szint a testben van, és van két magasabb szint, a chaya, ami életet jelent, és egy hida, az egyetlen, most szó szerinti folytás mondok, ez a két szint nem költözik a testbe. Ha nem, hanem mint egy a testen kívül, az isteni egységben létezik. És amikor ez most, amikor az, arról beszél, én azt gondolom, de ezt mondom, nem vagyok ebben 100%-ig biztos, amikor arról van szó, hogy a lélek meghal, ez azt jelenti, hogy ez az alsó három szint meghal. Ettől függetlenül még lehet, hogy biológiák tovább él az említett, előbb említett okoknál fogva, mert mit a máshonnan nyerni az energiát, de az isteni léleknek ez a része el van vágva Istentől. De a felső két szint az örökre megmarad. És azt nem lehet megölni, azt nem lehet elvágni Istentől. És emiatt, hogy azt a felső két szintet nem lehet elvágni Istentől, ezért az az ember, aki megtér, aki csúvát gyakorol, az erre a két szintre építve, mint újra tudja éleszteni a lelkét. Újra tudja kezdeni. A Talmud azt mondja, amikor a csúváról beszél, azt mondja, hogy volt egyszer egy nagyon bűnös alak, Ben Dája, az volt a neve, aki egyszer valami oknál fogva rájött a vétkeinek súlyosságára, és lehajtotta a fejét, és elkezdett zokogni. És belül nagyon mély megtérésre való késztetést érzett, és teljesen megbánta a múlt bűneit, és jó útra akart térni, és ebben a nagy sírásban egyben ki is adta a lelkét, és meghalt. És erre azt mondja a Talmud, Jés koinei lomoi be sáha. Van olyan ember, aki megveszi a világot egy óra alatt. És ez azt jelenti, hogy ez az ember, aki ilyen sok vétket követett el, mégis ezzel az őszinte megtéréssel, ezzel képes volt egy reset gombot nyomni, mint hogyha újraindította volna a gépezetet. Ez nem azt jelenti, hogy arra ösztönzünk embereket, hogy na, nyugodtan lehet mindent csinálni, mert a végén majd leülsz és sírsz, és akkor visszettered az egész gépezetet. Ez nem mindig működik. De ez egy lehetőség, amiből azt látjuk, hogy a kérdésedre vált, nincs olyan állapot, amikor nincs visszaút. Mert az a két szint valahol fönt magasban, az még mindig megvan. Mi történik a lélekkel, amikor az ember vétkezik? Az isteni lélekkel. Mi történik az isteni lélekkel, amikor az ember valami rosszat csinál? Ugye azt mondtuk, hogy ezzel ő olyan ez, mint a bálványimádás, nagyon súlyos dolog. Mi történik az isteni lélekkel? Hol van az isteni lélek olyankor? Mi van vele? Azt a példát mondjuk, olyan ez, mint amikor a király fogja a fejét, nem, amikor fogja valaki a király fejét, és belerakja a WC-be. Mert az isteni lélek az a király, aki bennünk van. Isten maga, aki bennünk van. Amikor valami mocsokba megyünk, akkor magunkkal visszük őt is. Így szemlélteti a Zohár, hogy mi történik a lélekkel, isteni, azaz isteni lélekkel és isteni szikrával, amikor valami súlyosat csinálunk. Mert ezt azt akar ezzel mondani, hogy ha bár elvágjuk magunkat Istentől, de tulajdonképpen Isten az Isten szikra bennünk van, tehát nem az, hogy jó, várj egy kicsit, most elvágtam magam tőled, majd jövök vissza, hanem azt viszem magammal, és ezért a felelősség még nagyobb, amikor valami rosszat csinálok. Jó. Mi van akkor, hogyha az ember elkövetett egy vétket, és bevitte magával a mocsokba a isteni lelket? Miután ezt a bűnt elkövette, utána lassan az a lélek, mintha magához térne. Egy kicsit visszatér az eredeti szintjéhez. Ezek most minden a háttér gondolatok, amiket azért mondtam el, hogy a következőben olvasott szöveg érthetőbb legyen a számotokra. Egy kicsit ugrottunk. A 9-es oldalig. Azért ugrottunk, mert egy részét annak, amit tanulnánk, azt elmondtam szóban, az, hogy, hogy tulajdonképpen attól még, hogy elvileg látunk különbséget mondjuk a három fő vétek és a többi vétek között, ez nem azért van, mert másmilyen értékűek ezek a vétkek, hanem csak azért, mert van egy praktikus megközelítés, hogy szegd meg a szombatot egyszer, hogy többször meg tud tartani. És aztán a zárójelben, csak azért, hogyha otthon megnéztek, zárójelben pedig van egy olyan téma, egy kicsit összetette, úgyhogy azt most a zárójelet kihagyjuk. És így a zárójel után folytatjuk. Ott mondjuk, hogy a vétkes cselekedet után. 9-es oldal. A vétkes cselekedet után mindazáltal, ha vétek olyan fajtájú, hogy nem jár érte karet, a büntetése, a lélek spirituális halála, se a halál a menny kezéből, amely esetben az isteni lélek nem veszik el teljesen, és nem vágja magát el teljesen az élő Istenben való forrását. De a vétek által a forrásához való ragaszkodása és kapcsolódása mintegy meggyengül valamiképpen. És lapozatok, itt van egy megjegyzés. Belebonyolódtam. Igen. Ilyenkor az isteni lélek mégis számüzetésben van az ösztön lélekben, ami a szitra achrából származik, és amelyre a vétekre viszi a testet, és lealjasítja magához a legmélyebb mélységekbe. Olyan mélyre, hogy még mélyebbre kerül, mint a szitra achra és a bálvány imádás klipájának, rosszjának tisztátalansága, amitől óvja minket Isten. Ugye, hogy akkor az, amit mondtam, tehát, hogy a lélek továbbra is, ez az isteni lélek ott van az emberben, viszi magával ebbe a súlyos állapotba, amikor elkövetti a vétket. Most lesz majd ez a példa a király fejével, akit visz magával a vécébe. Most a 10-es oldal másik bekezdés vége van. Most ugrunk a nincs nagyobb. Nincs nagyobb számüzetés, mint ez. Az isteni lélek számüzetése az ösztön lélekben, amit a vétek okoz. Ez egy zuhanás a magas tetőről a mély gödörbe. Mert amint korábban elmagyaráztatott, minden zsidó lélek gyökere és forrás az isteni bölcsesség. Márpedig az örökkévaló és az ő bölcsessége egyek. Az isteni lélek forrás az a legmagasabb elképzelhető szint. És hova viszi ezt tőle a vétek által? A legalacsonyabb szintre, ami csak lehetséges. Ezért mondja, hogy ez a magas tetőről a mély gödörbe. Nem egyszerűen a síkságról, vagy a sík talajról a mély gödörbe, hanem egy nagy, magas szikláronak a tetejéről egy mély gödörbe. Olyan nagy ez a zuhanás. A lélek letaszítja, a vétek letaszítja a lelket magas helyéről a számüzetés mélységeibe, a szitra áhrába. Hasonlítható ez ahhoz, mint ha valaki megadja a király fejét, és belenyomja az undoksággal teli árnyékszékbe. Ennél nagyobb megaláztatás nincs is, még ha csak egy pillanatra teszi is ezt. Mert a klipot és a szitra áhra neve hányadék és mocsok, amint az ismert. Vagyis, ugye akkor itt úgy beszélünk erről az egész témáról, mint hogyha számüzetésről beszélünk. Hát tulajdonképpen ez nagyon sok mindent kifejez, ez a számüzetés. Ezt tudjuk, hogy a számüzetés az a zsidóságban egy központi téma, és általában úgy szoktak az emberek gondolni a számüzetésre, mint a zsidó nép diaszporában való léte, hogy úgymond a zsidók száműzve lettek Isten által szent hazájukból, a Szentföldről, és azóta is számüzetésben élnek legalábbis részben. De a zsidóságban itt nem egyszerűen egy ilyen fizikai számüzetésről van szó. A számüzetésről gyakran beszélünk úgy is, hogy önmagában az, hogy a lélek, egy ilyen isteni szikra beköltözik az emberi testbe, az már önmagában számüzetés. Mi a számüzetésnek a lényege? Mitől fájdalmas a számüzetés? Mondjuk, amikor Sztálin számüzetésbe küldi a politikai ellenfeleit, vagy akiket meg akar büntetni, a messzi Szibériába. Akkor a fizikai fájdalmak, amiket számüzetéssel járnak, és a fizikai nehézségek, azok eltörpülnek azon lelki nehézségek mellett, amit a számüzetés magával hoz. Ugye milyen lelki nehézségekről beszélünk, ha mondjuk engem száműznek Szibériába az eszkimók közé, akkor nem kifejezetten a Budapest belvárosi közegben találom magamat, nem tudom magamat megértetni, nem tudom magamat kifejezni, nem tudom magamat megvalósítani, hanem egy ilyen teljesen hozzám képest az én élet módomhoz és az én élet környezetem, természetes környezetemhez képest egy teljesen korlátozott közegbe kerülök. Nem minden szempontból. Ez a számüzetéssel a járó legnagyobb fájdalom. A lélek számára, az isteni lélek számára, az, hogy bekerül egy testbe, fizikai testbe, az önmagában is egy ilyen számüzetés, hiszen a lélek, ha az valóban egy isteni szikra, egy isteni energia mondjuk, akkor a számára ez egy korlátozás, egy fizikai testbe kerülni, fizikai korlátokkal, annak a fizikai korlátaival együtt. Ez olyan, mintha egy nagyon erős, hát most az baj, hogy ezeket a témákhoz nem értek, lehet, hogy most nagyon nagy butaságot fogok mondani, de egy valami nagyon erős energiát egy nagyon korlátozott képességű rendszerbe raktánk bele. Vagy ugye az emberi test, ami magával hordozza az értelem eszközeit, az érzelem eszközeit, képes érteni, meg érezni, de mégis sokkal korlátozottabban, mint mondjuk egy a fizikai lét által nem korlátozott rendszer. Nem tudom, ez most érthető volt-e. Igen? Na, tehát akkor ezért a maga a lélek beköltözése a testbe, az egy számüzetés. Minél kifinomultabb az a test, annál kevésbé számüzetés az a számüzetés. Minél kevésbé köti fizikai korlát azt a testet, annál kevésbé számüzetés ennek számára az a számüzetés. Ha az a testnek birtokosa, az az ember, az folyamatosan azon dolgozik, hogy a testét kifinomítsa, meglágyítsa, fölemelje, akkor a számüzetés egyre kevésbé számüzetés a lélek számára. Ugye ahhoz, hogy az illetőnek kifinomult érzelmei legyenek, vagy kifinomult gondolatai legyenek, ahhoz általában mondjuk nem jó, hogyha nagyon vétkes és önző életmódot él. Minél önzőbb és vétkes életmódot él egy ember, annál inkább vastagodik rajta a háj réteg, szellemi értelme, és annál kevésbé tud a lelke kihelyesedni, ugye, ki megnyilatkozni. Ugye ezt látjuk akár emberi kapcsolatokban is. Miért? Mert minél inkább önző és vétkes életet él ez az ember, annál inkább a testi mi volta erősödik, és ezzel a fizikai korlátai is erősödnek. És annál inkább a lélek számára, aki benne van, ez egy számüzetés. Annál kevésbé tud kifejeződésre jutni az a lélek. Aztán lehet, hogy éppen ez a folyamat viszi el oda azt az embert, hogy a lélek egyszer csak egy óriásit kiállt, nem bírja tovább, és ezzel meg tudja esetleg fordítani ezt a folyamatot, mint ahogy látjuk az előbbi talmudi példával, amikor ez a vétkes ember egyszer csak lehajtotta a fejét, és szétesett, mert nem bírta tovább. De általában ez nem szokott így megtörténni, hanem az ember minél inkább önző és vétkes életet él, annál inkább gyarapszik rajta a háj, gyarapszik rajta a zsír, annál kevésbé kifinomultak az érzelmei és a gondolatai, és minél kevésbé isteniesek azok az érzelmek és gondolatok. Közben viszont a lelke továbbra is ott van benne. Az Isten lélek továbbra is ott van benne, csak egyre több réteg rakódik rá, és egyre nehezebb lesz azt onnan előkaparni. Ezért ha azt akarjuk, hogy elő lehessen kaparni, akkor minden inkább ezt a hájat, ezt a zsírt kicsit diétázni kell. Most nem, persze nem csak az étkezésre gondolok, hanem az önző és önös élvezetek és anyagi érdekek vagy kapcsán kell diétáznunk. Diétázunk a rossz beszédben, diétázunk a dolgokban, amit nem kéne, hogy nézegessünk, diétázunk a dolgokban, amit nem kéne, hogy lássunk, nem kéne, hogy halljunk, nem kéne, hogy csináljunk. Ezekben is lehet diétázni, nem csak az evésben. Szóval, ha az ember nem diétázik ezekben, és vétkesen éli életét, akkor egyre inkább számüzetésbe kerül a lélek. Hogy? Hát bele van ragadva.
Egyre nehezebben érvényesül az Isten üzenete.
Igen, egyre kevésbé nyilvánul meg, ezt már lehet is látni. Minél vétkesebb életet él valaki, annál kevésbé szoktak benne spontán ilyen jó dolgok megnyilvánulni. Annál kevésbé érzékeny bizonyos alap erkölcsi normákra mondjuk. Annál könnyebben mondjuk követel egy következő problematikusnak nevezhető cselekedetet. Valaki mondjuk látszokott, hogy lop, akkor nem jelent neki egyáltalán dilemmát, hogy hazudik, akkor ugye idő után teljesen részévé válik az életének, akkor az egyáltalán nem is érzi ezzel az ezzel, sőt, az a természetes a számára. Egyre tompábbá válik az ilyen típusú dolgokkal szemben. Ez a tompaság, ez pedig ebből a úgynevezett számüzetésből fakad. És akkor van még egy dolog, ami befejezésre, most átugrottuk a megjegyzést, és most ezt újra elő fogjuk szedni a 9-es oldalon. De mert elolvasnánk, egy picit beszélünk erről még, mert elolvassuk, hogy a zsidóságban nem nagyon van szó általában erről a pokol, mennyország, ezek nem gyakori témák. Nem egy ilyen, mondjuk egy rabbinak a beszédében ritkán hallunk arról, hogy akkor a pokol mi újság van, mit üzennek a tagok, a klubtagok. ez nem szokott előfordulni, hogy erről legyen szó. Más beszédekben ott azért ez néha téma szokott lenni, hogy ez a zsidóság nem egy központi téma. Ezzel együtt hiszünk benne, hogy van ilyesmi. A kérdés, hogy mi ennek a lényege, vagy hogy kell ezt érteni. Végülis a pokol, a purgatórium fogalma, az pontosan arról szól, hogy ezek az emberre ráragadott, lelki szempontból ráragadott zsíres hájrétegek, ezektől meg tudjon szabadulni az ember. Ez egy olyan folyamat, amiben eltompult kést újra kell élezni. A ráragadt mocsoktól meg kell tisztítani. Amikor a léleknek azt a kifonyomult szofisztikáltságát vissza kell nyerni, azáltal, hogy azok a vétkes, önös élvezetek ráragadtak, és ezáltal tompítják. Megpróbálok egy példát erre mondani, hogy el tudjuk kézdeni, hogy gyakorlatban ez hogy működik. Anélkül nagyon durva lennék, megpróbálok ezzel. Ugye, biztos veletek is előfordult már, vannak olyan szituációk, amikor az ember újra, azt szokták mondani, hogy ilyenkor újraértékeli az életét. Mit szoktak lenni a szituációk, amikor valamilyen olyan az egész központi rendszert érintő támadás történik, amitől hirtelen egy ilyen reset, pontosan lerázza magáról az ember a rárakodott rétegeket, legalább ideig, óráig. Tehát mondjuk valaki, mint egy halálos betegség van a családban, vagy tragédia, vagy ez adott esetben ez ritkán fordul, de van nagyon váratlanul jó dolog történik, az is néha hozza ezt az előtt. Tehát egy trauma, erről már többször beszéltünk. És akkor ilyenkor tulajdonképpen mi történik? Az ember, ugye, amikor mondjuk ilyen önös az önös érdekek, önös élvezett hajhász érdekek vezetik, minél több ilyen dolog vezeti, annál kevésbé érzékeny a valós témákra. És amikor történik egy ilyen trauma, akkor hirtelen látja, hogy ezek teljesen eltörpülnek ezek a dolgok, amiket az élete egy nagy részében hajház, és látja, hogy hoppá, itt azért teljesen mások a prioritások. És tulajdonképpen a pokolban valami hasonló történik. Az emberi lelket úgy tisztítják meg a mocsoktól, hogy átmegy egy olyan folyamat, amiben érzékeli azoknak az élvezeteknek a kicsinyességét undokságát, amikkel ő az életében foglalkozott, azzal a szemben, ami viszont a valós végtelen és igazság, ugye az örökké való. Most nagyon nehéz így, úgyhogy számunkra a halandó emberek számára érthető legyen, csak próbáltam valahogy kifejezni. Hogy egymás mellé van állítva a kettő, és ez egy olyan, mondjuk van olyan, ez olyan fájdalmat okoz a léleknek, ami által, éppen ezáltal a fájdalom az már a megszabadulásnak egy tünete. Mint amikor az ember mondjuk hasonló ez, mint az, amikor az ember egy ilyen élethelyzetben, amikor trauma éri, végig gondolja, hogy milyen marhaságokkal, most finoman persze ki magam, hogy undorító dolgokkal foglalta el magát, és ez önmagában egy olyan tükröt tesz elé, ami már fájdalmat okoz neki. Még pillanatra belegondol abba, hogy én hogy lehetek ilyen gusztustalan ember, hogy ilyesmit csinálok, mert elém van téve egy másik tükör, és akkor hirtelen ez az átértékes, ami egyben egy fájdalmas folyamat, mert látja a kettőt egymás mellé állítva. Valami hasonló történik a purgatóriumban is, tisztán ugye ennek a lelki vonzatában nem egy testi fájdalom, hanem egy lelki folyamat. Mondjuk például, amit másodott a Tórában említ, és erről egyszerűen már beszéltünk 1-2-3 évvel előtt, hogy van egy olyan büntetés, amiben a pokolban, amit úgy jönnek, hogy a kafakela, a paritja büntetése. A paritja, hogy az angyalok a lélekkel dobálóznak. A világ egyik végéről a másikra dobálják a lelket. Tehát, hogy pingpongoznak, ilyen távpingpongozása az angyalok részéről. De mi ennek a lényege? Úgy magyarázzuk, hogy pontosan a lelket belehelyezik mondjuk egy olyan szituációban, ahol egy ilyen önös élfajház érdekvezette, élvezetlen éppen élvezkedik, és aztán hirtelen átdobják egy másik környezetbe a végtelen örökkévalóság, ami ennél önmagában ez az igazság, és másrészt pedig egy sokkal összemérhetetlenebb, nagyobb élvezetes, valós de élvezet szempontjából is egy valós élvezet, és akkor ez olyan, mint amikor valakit a jéghideg vízbe, a forró vízbe dobnak, csak lelki síkon. Most annak függvényében, hogy milyen szintű volt az a vétek, ahogy az illető fárasztója vétkekről mi beszélni, nem? De most már a végére járunk. Szóval annak függvényében, hogy az adott vétek milyen súlyú volt, attól függ, hogy a túlvilágon, hogy a testi halál után milyen típusú folyamatokon kell keresztül mennie. Akkor nézzétek a megjegyzést a 9-es oldalon. Megjegyzés. A lélekben és annak természetfeletti forrásában a vétek által okozott folt kiterjedésének és közelebbi természetének felelnek meg a hozzá kapcsolódó különböző tisztító folyamatok és a purgatóriumban vagy e világon elnyert büntetések. Tulajdonképpen minden büntetés, nem csak a túlvilági, az e világ is arról szól, hogy az embert megtisztítsák ettől az adott folyamatról. Adott folttól, vagy piszoktól. A büntetésre, és akkor próbáljuk meg ezzel egy kicsit átértékelni. A büntetés, mondjuk nézzük meg a gyerekeink esetében. Kétfajta büntetés létezik. Van az a büntetés, amikor, sőt három. Az a büntetés, amikor a szülő bosszút áll a gyerekén, rossz esetben. Ez nem egy jó büntetés. A gyerek szemtelen vele, és a szülő nem bír magával, és fölpofozza. Mondjuk, tehát egy ilyen, ez nem egy jó kategória. Van egy olyan büntetés, amikor nevelő szándékkal, a szülőnek akár fáj is, hogy most egy pofont le kell keverni, rosszul esik neki, de tudja, hogy ezt, nem hogy ezt azért teszi meg, hogy ezzel jelezze a gyereknek, hogy rossz úton van halad. És egy harmadik kategóriája a büntetésnek, amit a gyereknek nem a szülő kever le egy pofont, hanem az élet hozza a pofont. Mondjuk nem tanul, és kap egy egyest, és megbukik. Akkor ott nem, az nem egy plusz cselekvés, és kap valakik lekevernek egy pofont, tulajdonképpen a cselekedetének maga a áldozata. Úgy mondjak egy másik példát, a felnőtt életében. Amikor valaki beteg, és a betegség fájdalommal jár, mondjuk lyukas a foga, és ez fáj neki. A fájdalom valahol egy nagyon rossz dolog, de belegondoltok valahol nagyon jó dolog. Mert ha nem fájna a foga, akkor nem menne el a fogorvoshoz, és akkor nem egy lyuka lenne, nem egy foga legyen a lyukas a végén, az összes kiesne. Nem tudná, hogy ő beteg. Ha nem fáj, mondjuk van ilyen különben, amikor az idegrendszer olyan probléma, hogy leöntöd a kezedet a forró vízzel, vérzik a lábad, és nem érzed, hogy vérzik. És csak érzed, hogy, vagy látod, hogy nedves lett. Vagy. Ugye, mert ez az egyik isteni ajándék, hogy az a betegséggel együtt jár egy fájdalom is, ami jelzi az embernek, hogy valami nem stimmel. Az Isten általi büntetések, azok a evilági büntetések is tulajdonképpen erről szólnak, segítenek nekünk megtisztulni a rossztól, önmagában jelzik, hogy valami nem stimmel. Ez mint egy barométer. Jelzi, hogy valami nem stimmel. Most valahol az evilági büntetések is ilyenek, és aztán a purgatórium fajta büntetések is ilyenek. Ez nem bosszú. És azt mondja, na, belém rúgtál akkor most. Megnézzük ki az erősebb. Hanem arról van szó, hogy ez a léleknek szükséges ahhoz, hogy visszanyerje az eredeti tisztaságát. Most annak függvényében, hogy milyen volt ez a vétek, ennek függvénye az is, hogy mennyi ilyenen kell keresztül mennie. Hogy? Így van. Mondom, hogy fallabda, meg itt különböző. Azaz a lélek purgatóriumi szenvedése, vagy evilágbeli szenvedése, melyek célja a lélek megtisztítása. Vagyis minden törvényszegényhez és minden vétekhez a neki megfelelő büntetés járul, és pedig abból a célból, hogy eltisztítsa és eltávolítsa azt a foltot és mocskot, amit az illető vétek okozott. Hasonlóképpen az a folt, amit a káret büntetéssel vagy a mennykezétől elszövetett halál büntetéssel járó vétkek okoznak, azok esetében is hasonló módon egy erősebb büntetés az, ami eltörni a, vagy meg tudja tisztítani az embert, a lelket a vétek súlyától, és minden vétek esetében más és más a szintje a büntetésnek, annak függvényében, hogy milyen szintű volt maga a vétek.